Hallgassuk meg testvérek Isten igéit Lukács evangéliumából a 23. fejezet 50. versétől 24. fejezet 12. verséig olvasom. Volt egy József nevű ember Arimátiából, a júdeaiak egyik városából, a nagy tanács tagja, derék és igaz férfiú, aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert várta az Isten országát. Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Azután levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltban, amelyben még soha senki nem feküdt. Az ünnepi előkészület napja volt, és hamarosan kezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint. A hét első napján pedig, kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, íme két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Az asszonyok megrémültek, és a földre szegezték tekintetüket, de azok így szóltak hozzájuk. Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az ember fiának bűnös emberek kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, de a harmadik napon fel kell támadnia. Ekkor visszaemlékeztek szavaira, és visszatérve a sírtól hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja, Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te igédet, köszönjük neked, hogy azt a valóságot hozod ma is elénk, mintha mi magunk is ott lehetnénk azon az első feltámadásnak a hajnalán, amikor az Úr Jézus feltámadt a halálból. Kérlek téged, hogy jöjj el most közénk, és a te szent lelked által értesd meg velünk is azt, amit a tanítványaiddal, legalább itt ezen a ponton ezekkel az asszonyokkal megértettél. És kérünk téged azért, hadd adjuk neked most teljesen a szívünket, a figyelmünket, az Úr Jézus nevében. Amen. Talán furcsának tűnhet, hogy ilyenkor, szeptember második hétvégén egy húsvéti igehirdetés, egy húsvéti történettel találkozunk. De azért is különösen örülök ennek, mert nagyon fontos az, hogy a feltámadást, Krisztus feltámadását, annak az erejét, annak az erőterét soha ne tévesszük szem elől. És azt gondolom, hogy nagyon alkalmas, vagy nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy azokat a témákat, amiket az ünnepekkor szoktunk előhozni, karácsony, húsvét vagy pünkösd, azokat számúzzuk is azoknak az időszakoknak a környékére, és sokszor nem gondolunk azzal, mondjuk így, hétköznapokban. És hadd tegyem most fel ezt a kérdést rögtön, hogy tudatában vagyunk-e a mindennapokban annak, hogy igenis Krisztus feltámadt és él. Mert amennyiben nem vagyunk ennek tudatában, akkor mi is valószínűleg a holtak között keressük az élőt. És ezt szeretném ma egy kicsit kibontani, hogy mit is értünk ez alatt mi ma, itt a 21. században. De előtte hadd mondjam azt, testvérek, hogy az jutott eszembe, bizonyára többen észreveszik, hogy sokszor ilyen görnyedt a testtartásom, és ez nem azért van, mert még fizikailag képtelen lennék arra, hogy egyenesen tartsam magamat, hanem egyszerűen ki kellene alakulnia egy bizonyos izommemóriának, hogy tudattalanul is egyenes háttal tudjak állni. Mivel én már hozzászoktam egy más testtartáshoz, ezért külön gondolatot, külön erőfeszítést igényel az, hogy ezt eszembe tartsam, és olyankor tudom csak egyenesen tartani. És azért mondom ezt, mert ez lelkileg is ki tud alakulni, egy ilyen görnyedt testtartás. Hozzá lehet szokni ahhoz, hogy a feltámadott Jézus gondolata nélkül éljük a mindennapi életünket és a kereszténységünket. És ebben az esetben nagyon sok tekintetben a holtak között keressük az élőt a mindennapjainkban. És ezért nagyon fontos, hogy ma kerül ez újra elénk, amikor nincs húsvét, távol és közel, hogy emlékezzünk rá, hogy a feltámadt Jézus nélkül mi is csak a holtak közt fogjuk keresni az élőt. És hogy ezt megértsük és kibontsuk, először is vegyük észre József hozzáállásából, hogy ő keresi az igazságot. Ugye itt van egy ember, egy Arimátiából való József, akiről soha nem hallottunk még a Bibliában, és talán azon kívül sem. Annyit mond el róla a Biblia, hogy ő a nagy tanácsnak, a Sanhedrinnek a tagja, és milyen jó az, hogy ott is azért legalább van valaki, aki kész tenni valamit Jézusért. Hát mondjuk így, hogy kész érte tenni, mert Jézus már meghalt, és gyakorlatilag annyit tud érte tenni, hogy az ő holttestét leveszi a keresztről, ami azért nem kis dolog. De legalább megjegyzi róla Lukács, hogy ez az arimátiai József egy derék és igaz ember volt, ott a nagy tanácsban is. Azok között is, akik elítélték Jézust. Legalább a hozzáállása más volt ennek az embernek, és ez nagyon fontos. Azt olvassuk, hogy ő nem értett egyet azzal, amit a nagy tanácsban ítéletként hoztak, hogy Jézust keresztre kell feszíteni. Lehetséges, hogy ő nem volt jelen ezen az alkalmon, amikor ezt megtették, és most ő csinál valami mást a saját hozzáállásával. Keresi az igazságot. És hadd kérdezze meg ezt most tőlünk Isten igéje, hogy ez mennyire fontos számunkra. Ezt meg kellene tanulnunk ettől az embertől, Józseftől, hogy akárkik is vagyunk, akarjuk-e az igazságot keresni, vagy a meglévő igazságainkra, a vélt igazságainkra keresünk csak folyton folyvást, igazolást. Olyan jó, hogy ott a nagy tanácsban ez a József látott valamit Jézusban. És bizonyára igyekezett azon, hogy az ő látása ne torzuljon el, és még ha a nagy tanács azt is szavazta, hogy ő nem értett ezzel egyet, s merte ezt vállalni. Nem sokat tud már tenni ez az ember, de valamit mégis. Legalább a holttestét leveszi Jézusnak a keresztről. Oda megy Pilátushoz, kikéri a testet, és egy általa megvásárolt, még soha nem használt sírboltba fekteti őt. Ez azért fontos, mert általában fent maradtak a holttestek a kereszten. És jöttek ugye a ragadozó madarak, azok felcsipegették, és gyakorlatilag egy olyan ige is van a Bibliában, ami kimondta azt, hogy átkozott az, aki a fán függ, és ott marad a teste, és átkozott lesz az a hely is, ahol ez megtörténik. És egy nagyon érdekes dolog, egy proféciát nem enged Jézuson beteljesedni gyakorlatilag, tudottan vagy tudattalanul ez az ember azzal, hogy kikéri a testet, és még a szombat beállta előtt, legalább arról gondoskodik, hogy betegye őt egy sírba. Minden esetre ez a tette kirívó ennek az embernek, mondhatni nem illik bele a nagy tanácsnak a döntésébe, akik mind-mind bűnözőt elítélik Jézust. Bizony azt gondolom, hogy nehéz, nekünk is, nehéz lehetett neki, és nehéz mindenkinek Jézus melletti tetteket véghez vinni, adott esetben mindenki más véleményével szemben, ahogy ez az ember teszi. Gyakorlatilag azonosul egy elítélt bűnözővel, hiszen ha nem az, akkor jogszerűtlenül nem ítélik keresztre Jézust. De azonosul azzal az elítélt bűnözővel, akit a nagy tanács Isten káromlónak mond, és ezért keresztre feszítteti. Egy megvetett Istennel, aki, kérdezzük meg, mit tud már érte tenni, hiszen halott. Még csak az sincs, hogy egy olyan Jézust követ, aki hát, ha majd valamit tenni tudna érte. Egy halott, egy megvetett bűnözőért teszik most valamit azért, mert nem látta igazságosnak a döntést. Ezek az emberek, Józseffel az élen és az a pár asszony, aki vele tartott, tulajdonképpen Jézus temetésének az előkészítésébe fogtak bele, de azt nem tudták elvégezni, mert este 6 órától beállt a sabbat, ami alatt, az ünnep alatt nem volt szabad ilyeneket tenni. Amennyit meg tudtak tenni, levették a keresztről, betették a sírba, mintha ez egy kicsit ma úgy nézne ki, hogy elhunyt szerettünket elviszik a kórházból, és őrzik a temetésig a halottas házban. Nagyjából ez történik itt ezen a ponton, nagypénteken, Jézussal is. És most, hogy láttuk ezt az embert, aki keresi az igazságot, és próbál is tenni azért valamit, lássuk meg most azt másodszor, hogy Jézus tanítványai is elfogadták tényként azt, hogy Jézus meghalt. Ez van, ebből kell tovább menniük. Mondom még egyszer, a végleges temetésére készülnek, amikor az asszonyok összeszedik húsvét hajnalán a keneteket, amit gyakorlatilag rászoktak tenni a holttestre, nyilván azért, hogy a szagokat elfedjék, a bomlást egy kicsit lassítsák, és előkészítik végül is a teljes temetésre. És amikor jönnek, azt látják, hogy az a sír, ahova Jézus tették, üres. Képzeljük el, amikor megyünk szerettünknek a temetésére, hogy végleg elbúcsúzzunk tőle, azt mondják, hogy hát van itt egy kis probléma, nyitva van az ajtó a halottasházon, és nincs itt. Nincs itt. Azért ez egy óriási zavart okoz, nem? Végül mi történt vele? Bizonyára az első gondolat, valaki ellopta, valakik valamit keresztbe akarnak tenni. És az az első gondolatunk, hogy nem igaz, hogy még ezt a szent dolgot, az embernek a gyászát is így meggyalázzák, hogy elviszik a szerettemnek a holttestét. De valami ilyen érzéssel jöhetnek az asszonyok is, üres a sír, el van hengerítve a kő, és az a Jézus, akinek még be sem fejezték a temetését, nincs bent. Ez nem kisebb jelentőségű egyébként, hogy így támad fel Jézus, mint hogyha azt mondanánk, már teljes mértékben befejezték a temetést, és a sírból támad fel. Így is, úgy is halott volt. Azért tették be a sírba. Azért nem hitték el a tanítványok se. Azért néztek egy nagyot az asszonyok is, mert mindenki meg volt róla győződve, hogy Jézus halott. Sőt, ne felejtsük, most éppen annál a pontnál vagyunk, hogy Jézus tanítványai is elfogadták azt, hogy ő halott. Pont ezért jönnek az asszonyok a temetésére, és próbálnák azt teljessé tenni, hogy azokat az elmaradt keneteket még rátegyék a testre, begöngyölgessék, és végül elhelyezzék véglegesen a követ a sírbolt szája előtt. De nem azt találták, amire számítottak. Ők nem azért jöttek, hogy az üres sírt lássák. Amikor rémületükben ott állnak, és talán ezekkel a gondolatokkal, amit itt most az előbb próbáltam, hogy képzeljük bele a helyzetükbe magunkat, két férfi áll meg mellettük, tudjuk, hogy angyalokról van szó, fénylő ruhában vannak, és azt mondja nekik, vagy azt mondják az asszonyoknak, miért keresitek a halottak között az élőt. Ha van fülük az asszonyoknak, ebből már hallják, hogy itt nem egyéb dolog történt, mint az, hogy Jézus azért nincs itt, mert él. Azért nem találják a halottak között, mert ő él. És ezzel már is elmondják az angyalok, és azzal is, amit tovább mondanak, nincsen itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, megmondta nektek még Galileában, hogy az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, de 3. napon fel kell támadnia. Ezzel gyakorlatilag azt mondják az angyalok, hogy amilyen valóságosan megéltétek azt, hogy Jézust bűnösök kezébe adták, amilyen valóságosan megéltétek azt, hogy Jézust keresztre feszítették, ezeket előre megmondta, ugyanilyen valóságosan megmondta, és élitek meg most azt, hogy harmadnapon fel kell támadnia. Nincs itt semmi trükk, nem lopta el senki, nincs arról szó, hogy Jézus nem halt meg, csak mondjuk eszméletét vesztette volna. Nincs itt semmiféle átvitt értelem arra nézve, hogy biztos valami átvitt értelembe támad fel Jézus. Nem. Olyan valóságosan, amilyen valósággal átadták őt bűnösök kezére, amilyen valóságosan keresztre feszítették, ugyanolyan valóságosan és nem átvitt értelembe támad fel. Nyilvánvaló természetes módon azt várták az asszonyok, azt várták a tanítványok, hogy az lesz a realitás, hogy Jézus ott van bent a sírban, hiszen meghalt. Tudják, hogy meghalt. Nagyon sok okuk és bizonyítékuk van arra. De itt nem a realitással, hanem egy természet feletti Istennel van dolguk. És hadd mondjam azt, testvérek, hogy nagyon gyakran Istenről azt látjuk, hogy ő nem a realitás, hanem a csodáknak az Istene. Miért is lenne Isten, hogyha ő csupán csak a realitások között tudna mozogni ugyanúgy, mint mi? A realitások közt mi is tudunk mozogni, és így vagy úgy elboldogulunk. De Isten azért Isten, és azért több, és azért van rá nekünk szükségünk, mert ő fölé megy sokszor a realitásnak, természet feletti dolgokba, és csodákkal avatkozik be az életünkbe. Ha csupán ő is csak a realitás és a mi realitásunk dimenziójában tudna mozogni, akkor valljuk meg, nem nagyon lenne rá szükségünk, de nem is lenne sokkal több, mint mi emberek. Most ezért mondom azt, testvérek, hogy sokszor mi is a halottak között keressük az élőt, amikor nem gondolunk ezzel, hogy Jézus Krisztus feltámadott. Ez egy irreális dolog. És ha nem gondolunk azzal, hogy ez a feltámadott Jézus irreális módon, természetfeletti módon be tud avatkozni a mi életünkbe, a mi mindennapjainkba is. Nem csak a realitások között, hanem irreális módon. És hogyha a problémáink realitásaiban mozgunk csak mindig, abban, aminek természetszerűleg történnie kellene, akkor azt gondolom, hogy, és ezek közepette keressük Istent, akkor azt gondolom, hogy mi is csak a holtak között keressük őt. Akkor hiába nekünk a bibliai ígéretek, hiába olvassuk a bibliai csodákat, hiába olvassuk, hogy Jézus feltámad, hiába nézzük, hogy mindig átlépi a realitás határát, amikor azzal segíteni tud egy emberen, akkor ezzel nem sokra megyünk. Mondom így, kitesz minket Isten a terepre, a mindennapi életünkbe, elénk tár egy problémát, és hogyha mi is csak a saját realitásaink között tudunk mozogni, és nem várjuk az Isten természetfeletti beavatkozását olyan helyeken, olyan területeken, ahol mi már a korlátainkba ütközünk, akkor mi is csak a holtak között keressük az élőt, ami holt realitásaink között. És valljuk meg, sokszor egy-egy problémánk abszolút kezelhetetlen. És azt kell mondjuk, hogy ebből nincs kiút. Amit lehetett, én már megpróbáltam. És senki és semmi nem tud segíteni. Most általában ez az a pont, amikor jön Isten, és természetfeletti módon belenyúl az életünkbe. Amikor kitesz Isten a terepre, így a mindennapi problémáink közé, olyanok közé elsősorban, amit nem tudunk kezelni, akkor hasonlóan kudarcot vallunk olykor mi is. Mikor és miért? Akkor, amikor nem egy feltámadott Jézusban gondolkodunk, amikor nem egy feltámadott Jézusban hiszünk, hanem a saját kis realitásainkban. Megpróbálom ezt egy kis illusztrációval közelebb hozni. Egyszer egy misszionárius valahol Amerikában kapott az ő szolgálatához, még eléggé régen volt, talán 19. század végén, vagy a 20. század eleje felé, kapott egy autót a szolgálatához. Csak volt ezzel az autóval egy kis probléma, hogy nem indult anélkül, hogy be ne tolják azt, vagy valami nagyobb erővel rá ne indítsanak. Úgyhogy megpróbálta ez a misszionárius úgy kialakítani az életét, hogy mindig úgy álljon meg az autóval, hogy vagy legyen, aki segít majd neki, és betolja az autót, vagy valami olyan domboldalon álljon meg, amivel el tud indulni, gurulni, és aztán majd már indul a motor is. Vagy olyan rövid időre menjen csak be valahova, hogy ne kelljen leállítani a motort. Teltek, múltak az évek, majd ez a misszionárius el kellett menjen máshova, jött az utódja, és az autót is át kellett adni az utódjának. És elmondta neki, hogy nagyon nagy szolgálatot tesz ez az autó, nagyon nagy segítség az életemben. Csak hát van vele egy kis probléma, és erre figyeljen, hogy nem indul, csak ha belökik, csak hogyha dombról indul lefelé. Akkor ez az új misszionárius, mivel azért értett az autókhoz, felnyitott a motorháztetőt, egy-két kábelt megmozgatott, azt mondta, próbáljuk csak meg most beindítani. És rögtön azonnal indult az autó. A másik nem értette, hát de hogy? Hát mi volt eddig a probléma? És ez az új misszionárius mondta, igazából ki volt lazulva az akkumulátorról a kábel, meg kellett csak mozgatni, visszahelyezni az akkumulátorra, és nincs semmi baj az autónak. Azért mondom ezt, mert sokszor mi is, hát kicsit csúnya szóval, de így használjuk Jézust, és így használjuk a Bibliát, mint ez az első misszionárius azt az autót. Nagyon nagy szolgálatot tesz nekünk, olyan jó, de hát azért van vele egy kis gond. És nem a feltámadott Jézus erejében és erőterében mozgunk és gondolkodunk, hogy azt a kábelt, hogyha valami nem úgy működik, ahogy kéne, ahogy a Bibliában olvassuk, azt a meglazult kábelt, azt valahogy csatoljuk vissza Jézusra. És keressük a természet feletti Istent. Itt az asszonyoknak azt mondja az angyal, emlékezzetek rá, hogy megmondta nektek, ahogyan átadták, ahogyan megfeszítették, ugyanúgy fog feltámadni is. Ti még csak az első kettőnek a valóságában éltek. Most látjátok az üres sírt, és még mindig nem emlékeztek? Jézus feltámadott. És akkor talán az asszonyok összenéznek, lehet, hogy azon gondolkoznak magukba, amikor Jézus ezt mondta, ja, az nem csak egy Isten tisztelet volt, nem csak egy Biblia óra, nem csak elmélkednünk kellett valami dolgokon, amiket Jézus mond, nem csak azért, hogy eltöltsük vele az időt. Ja, hogy azt ő realitásként mondta, hogy fel fog támadni? Hát úgy tényleg minden más. Úgy tényleg minden értelmet nyer. És ha ezek az asszonyok ott nem csak egy Biblia órán, ott nem csak egy Isten tisztelten lettek volna, amikor háromszor is beszélt nekik erről Jézus, akkor nem kellett volna most meglepődniük, akkor nem ezt kellett volna várniuk, hogy ők majd most bebalzsamozzák a halott Jézusnak a testét. Morgan Campbell egy ismert igehirdető, amikor még fiatal ember volt, minden héten meglátogatott két idős hölgyet, akiknek folyamatosan olvasott fel a Bibliából. Egyszer, amikor a Máté 28:20-hoz ért, azt olvasta, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És itt megállt, azt mondta az asszonyoknak, hát nem csodálatos ígéret ez? Aztán az egyik hölgy félbeszakította, és azt mondta neki, fiatal ember, ez nem ígéret, ez egy tény. És akkor csodálkozott el Morgan Campbell, hogy tényleg, ez egy tény. Nagyon sokat tanult ott, hogy nézzen rá az Isten igéjére, és nagyon sokat kéne tanuljunk ebből nekünk is, hogy az Isten igéje azok nem ígéretek, azok tények. Azok meglévő valóságok. Nem olyan, hogy majd valamikor egyszer csak, hanem az már az Istennél megvan. Ezek tények. Isten minden ígérete tény, és ezt kellene nekünk is megtanulni, és ezért a kérdés, miért keresitek a holtak közt az élőt? Miért csak távoli ígéreteknek, vagy bibliaórai anyagnak, vagy Isten tiszteleti gondolkodási anyagnak tekintitek a Szentírást? Miért nem tényekként veszitek azt a saját életetekben? És a harmadik gondolat, hogy hogy a későbbi apostolok is teljesen lehetetlennek tartották ezt, hogy Jézus feltámad. Pedig ők is ott voltak ugyanezen a Biblia órán, háromszor is, mikor Jézus erről beszélt nekik. Amikor az asszonyok mennek vissza, és mondják el a hírt, hogy képzeljétek el, mi történt. Üresen találtuk a sírt. Nincsen bent az Úrnak a teste. De aztán jött két férfi, két angyal, nem tudom, hogy mondták tovább, de azt mondták nekünk, miért keresitek a holtak közt az élőt? Ő nincs itt, hanem feltámadt. És akkor azt olvassuk, hogy üres fecsegésnek találták ezt az apostolok, és nem hittek nekik. Az asszonyok bizonyságtételének nem hittek. És abban a korban az asszonyoknak a tanúságtétele valóban nem volt hiteles. Most mondjuk így, hát tetten érhetjük itt, főleg, hát miért, ha hogy lehetett volna hiteles, ha ilyen lehetetlen dolgokról beszélnek. Hát pont ez a baj az asszonyokkal. Hogy ezek ezt képzelődnek, hogy Krisztus feltámad, most azért, mert találtak egy üres sírt, talán így gondoltak az apostolok az asszonyok bizonyságtételére. Képzelődnek, hülyeségeket beszélnek, asszonyok szegények. No, de ugyanez a vád érvényes manapság a keresztényekre is, nem? Miért nem hisznek nekünk? Miért nem hisznek neked? Miért nem hisznek nekem? Hadd kérdezzem meg, hogy vajon mi lehet a világban az alapvető megítélés arról, hogyha mondjuk valaki lelkész, vagy valaki keresztény, hogy ez egy minden bizonnyal őszintébb, becsületesebb ember, mint az, aki hitetlen? Vajon hogy ítélik meg az emberek? Hogy gondolnak ránk? Vagy azt mondják, hogy hazug, mert keresztény? Alapvetően biztos, hogy hazugabb ember, mint bárki más, akit ismerünk? Hiszen olyan sületlenségekről beszél, mint hogy Jézus feltámadt. Sokszor találkoztam azzal, hogy azt mondják, hogy ha te lelkész vagy, akkor bizonyára neked igazat kell mondanod. Hogy ez az embereknek az elvárása egy lelkész, és ez az emberek elvárása egy keresztény ember felé is. Mert ismerik a keresztény etikát, és annyit azért még tudnak, hogy nekünk sokkal fontosabb az, hogy ne legyünk hazugok, hogy igazat mondjunk. És kérdezem én, ha még mindig ez a megítélés, akkor miért nem hisznek az ige hirdetésnek? Miért nem hisznek a bizonyságtételünknek, amikor erről beszélünk? Vagy egy lelkész csak a szószéken hazudik, de kint a világban meg kell neki inkább igazat mondania, mint a hitetlen embernek? Valószínűleg inkább azt gondolják, hogy a keresztény ember és egy lelkész hazug és hiteltelen. De maga a Biblia is az. Mert magáról a Bibliáról beszélünk, maga Isten is az. Mert arról beszél, hogy Krisztus feltámadt. Mert arról beszél, hogy bűnösök vagyunk, és megtérés újjászületés nélkül elveszünk és elkárhozunk. Mert arról beszél, hogy lesz ítélet. Hazugnak tartják az emberek, hiteltelennek. Ahogyan az asszonyok, a tanítványok, a legközelebbi emberek is, akik Jézussal együtt voltak, hazugnak tartották, hiteltelennek őt, mert nem hitték, hogy fel fog támadni. Olyan jó volt körülötte, olyan jó volt addig, amíg meggyógyított minket. Olyan jó volt a tanításait hallgatni. De hát akkor hogy, ha belekever egy ilyen sületlenséget, hogy ő fel fog támadni, és hogy meg fog ítélni bennünket? Hogyan eshetett ez vajon Jézusnak? Azt mondják ma is, hogy ő egy nagy tanító, ő egy rabbi. De hadd kérdezzem meg, akkor most hiszünk neki, vagy nem hiszünk? Hogy lehet az, hogy egy olyan erkölcsöt, egy etikát tanít, ami a világban mindent felülmúl idáig, olyan mércét rak elénk, és azt mondjuk rá, ez igen, ő egy nagy tanító, egy rabbi, ám de a másik oldalon egy hazug ember. Micsoda kettősség. És sokszor talán így gondolnak ránk is. De hadd kérdezzem most meg tőled, testvér, aki itt vagy, te mit hiszel el a Bibliából? Te mennyit hiszel el a Bibliából? Mit és mennyit hiszel el magának Jézus Krisztusnak, ahogy itt le van jegyezve, az ő tanítása? Nem mondd, hogy ő egy nagy tanító. Nem mondd, hogy ő valami olyasmi, akit érdemes követni, ha nem hiszed azt, hogy ő feltámadt. mert akkor egyben hazug is, hiszen erről is bizonyságot tesz. Te is a holtak között keresed az élőt? Csak azokat az igéket tudod befogadni, amelyek a te realitásaidba beleférnek? Ami egy természetfeletti Istenről, a természetfeletti beavatkozásáról beszél, azt már nem. Akkor azt fogjuk megélni, hogy először jön egy csapás az életünkre, abból lesz egy hatalmas csalódás. Olyankor az igék sem mondanak már semmit, mert ezek azt beszélik, hogy győzelem, és hogy Isten be tud avatkozni, és hogy segítségünkre tud lenni, és hogy fel tud emelni. Olyankor félretesszük a Bibliát, és jön helyébe a depresszió. És ha mások azt mondják, hogy de nekem segített, és engem így mentett ki az Úr, te akkor sem hiszed azt. Mert most te vagy bajba. Mert most a te realitásodról van szó. Mit gondolhatnak vajon némelyek itt Isten tisztelten is, amikor ide betévednek, és azt hallják, hogy ilyen sületlenségeket mond valaki a szószékről, és néhányan meg beveszik, mert hallgatják, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és hogy természetfeletti módon be tud avatkozni ma is az életünkbe. Mit gondolhatnak, hogy milyen őrült beszéd ez, vagy legfeljebb valami mese? Nyilván sokan ezt gondolják. De hát hogy is tehetnék másképp? Hát maguk a tanítványok is hitetlenséggel fogadták a feltámadás hírét. De hadd mondjam, testvérek, hogy annál erőteljesebb az az üzenet, hogy később ezek az emberek maguk is hirdették, hogy Jézus feltámadt. Sőt, még halált is vállaltak ezért az igazságért, mert kivégezték őket, hogy ilyen sületlenséget beszélnek a világnak. Azt szokták mondani, ó, hát az ókori emberek olyan tudatlanok voltak, olyan babonások, ezek mindent elhittek. Tényleg? Olvasta valaki a Bibliát, aki ezt mondja? Mert ezeket az apostolokat alig lehetett meggyőzni. Mondom, így sokkal nehezebben, mint amennyire könnyű ma minket, felvilágosult embereket meggyőzni arról, hogy Isten igenis feltámadt és él. Nekik kézzel fogható bizonyítékra volt szüksége. Az egyik azt mondta, amikor a 10 másik mondta neki, hogy Jézus feltámadt, itt járt köztünk és él, és azt mondja az egyik, hát én még nektek se hiszek, nem csak az asszonyoknak. Majd, ha én beleteszem az ujjamat a kezébe, vagy az oldalába, a lyukak helyére, na majd akkor. És jött Jézus, megjelent neki, azt mondja, Tamás, tessék, csináld. És onnantól kezdve ez az ember is tudta, hogy feltámadt Jézus. Ezeknek az embereknek még annál is komolyabb bizonyíték kellett, mint nekünk ma. És azt mondjuk rájuk, hogy ezek tudatlanak, babonások, akik mindent bevesznek. És azt mondjuk rájuk, hogy ezek az emberek hazudnak nekünk, amikor erről írtak a Bibliába, és leírták az élményeiket. Befejezem ezzel, testvérek, hogy Péterben legalább valami megmozdul. Mondják ezek az asszonyok, hogy Jézus feltámadt. Hát mit tud csinálni Péter? Legalább elfutok, s megnézem a sírt. Tényleg üres. Tudjuk ugye, hogy odafut, és szinte le kellett hajolni, vagy szinte mászni kellett. Körülbelül 1 méternél nem volt magasabb az a vájat, amin bevitték a holttestet a sírba. És Péter bemegy. És azt látja, hogy Jézusnak a leplei, azok a gyolcsok, amiben gyorsan belecsavalták, biztos véres volt, még ott voltak. De hol van a holttest? Tényleg minden úgy van idáig, ahogy az asszonyok mondták. És aztán Péter gondolkozik, nem csupán nincs itt Jézusnak a holtteste, de itt vannak azok a leplek, amiben be volt tekerve. Akkor biztos, hogy ellopta valaki a testet? Jól gondolom én? Ha valaki ellopja, gyorsan idejön, hóna alá veszi és megy vele. De kinek van arra ideje, hogy ki tekergesse ezekből a gyolcsokból, és csupán csak azt a vérző testet vigye magával? És Péter arra kell, hogy rájöjjön, hogy ez nem egy gyors, egy sürgős beavatkozás volt, ami itt a sírban történt, hogy ellopták volna Jézus testét, hanem egy nyugodt, kontrollált folyamatnak tűnik. Valaki ezt nyugodtan végigcsinálta, és itt hagyta a lepleket. Annak a nyomait látja Péter. Valamit tesz azért, hogy ezt összerakja magában. Azzal, amit az asszonyok mondtak, azzal, amit Jézus mondott, hogy fel kell támadnia, azzal, amit ő most lát, és Péternek kezd áttörni a szívében az, hogy ne csak a saját realitásai között mozogjon, hanem az Isten természet feletti voltában. Gondolkozik legalább azon, amit talál. És ezt kellene talán nekünk is tenni, testvérek, hogy gondolkozzunk el ezen, mennyire lehet igaz és realitás az, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él. Mennyire várhatjuk azt, hogy a mi realitásainkba is ma természet feletti módon beavatkozzon a bibliai ígéretei, mondom így a bibliai tények szerint. Mennyire érdemes nekünk tanulmányozni a Bibliát, és kérni azt, és várni azt, hogy az történjen meg velem is, ami ott le van írva, amiket az Isten, mégis ezt a szót használom, mert ezt szoktuk mondani, amiket az Isten megígér. Legalább ezt rakjuk össze, vagy kezdjünk el töprengeni ezen, mint ahogy Péter is megtette, és jussunk közelebb, mert aztán Péternek meg fog jelenni az Úr Jézus, és teljes meggyőződést nyer ő is arról, hogy valóban feltámadt. És teljes meggyőződést nyerhetsz te is, én is arról, hogy igen, Isten ma is természet feletti módon beavatkozik az életünkbe. Miért keresnénk hát a holtak között, a mi holt realitásaink között azt, aki él, azt, aki ezek fölött van, azt, aki ezek fölé helyezte magát, és azt mondta nekünk, hogy soha ne féljünk. Ő kézben tartja az eseményeket, ő kézben tartja a dolgainkat, kézben tartja az életedet. Miért ne bíznánk benne? Mindáltal Istenünk, az Úr Jézus nevében, a feltámadt Jézus nevében állunk most eléd. Szeretnénk megköszönni, hogy így egy szeptemberi vasárnapon is a te feltámadásodat akarod a szívünkbe, az eszünkbe idézni. Köszönjük neked, hogy te ma is ugyanúgy feltámadott Úr vagy, és élő Úr, mint húsvétkor, mint bármikor azóta, az első húsvét hajnala óta. És köszönjük neked, hogy ezzel együtt jár minden erőd, természet feletti beavatkozásod, és ugyanúgy tényként vehetjük te velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Szeretnénk, Urunk, nem a holtak között keresni téged, szeretnénk nem csupán a magunk realitásaiban és azok közepette gondolni rád. Szeretnénk nem a Bibliába bezárva látni csak téged, vagy egy gyülekezetbe bezárva, hanem szeretnénk feltámadott Úrként látni és tapasztalni téged az életünkben, mindennapjainkban, a saját problémáinkban, harcainkban. Kérünk, hogy légy ott velünk, győzz meg bennünket. Kérünk azért, engedjünk neked teret a mi szívünkben. Kérünk azért, juttass el arra a meggyőződésre, hogy te ma is élsz, ma is uralkodsz, ma is támogatsz bennünket, mint ahogy erről meggyőződtek a te tanítványaid. Legyen ezért áldott a te neved. És kérlek, hallgass meg most a magunkban csendben eléd hozott problémáinkat, mindazokat a dolgokat, amikben keresünk téged, élő Istent. Jézus nevében hallgass meg, kérünk. Amen.